keresztes Szent János a keresztény misztikáról, a lélek sötét éjszakája. A sorozatnak az a célja, hogy az Istennel járt utunkat segítse. Tehát azt, amit hétköznapokban megélünk, egészen gyakorlati módon átküzdködünk, az segítse, tájékozódást adjon abban. És ezért nem, ezt csak azért emelném ki, mert hogy nem ismeretterjesztés a célja, vagy csak másodlagos célja az ismeretterjesztés, egész másként kellene hozzáállni, ha akár történeti vagy teológiai történeti céljaink lennének. Ennek lelkiségi sorozat címet adtunk azért, mert hogy az Istennel való kapcsolat megélésének a követése a célunk, és ahhoz jön be úgymond oldalról minden más, legyen az történelmi, teológiai vagy lélektani megközelítés, vagy saját tapasztalatunk, amelyben nagyon fontos. És hát a környezet, amiben ezt gyakoroljuk, a protestáns szubkultúra, amivel hogy legtöbben onnan jövünk. Tehát azt a dilemmát vetjük fel, hogy hogyan lehet az egyetemes lelki örökséget, azoknak a tanítását, élettapasztalatát, akik nagyon sokkal előttünk éltek, nagy részben a reformációt megelőzően éltek, és hagytak hátra írásos anyagokat, hogyan lehet ennek az örökségnek a javát vagy részeit úgymond adaptálni, átvenni a mi világunkba, a mi keresztény szubkultúránkba úgy, hogy közben ne kelljen azt érezni, hogy meghasonlottunk. Ugye a protestáns világban ez a téren egy-két érdekes, érzékeny kérdés, amik számunkra fontosak, például a hitből való a kegyelem általi megigazulás. Ez utóbbihoz szeretnék egy idézetet mondani, és ezzel be is fejezni a bevezetést, ami ennyivel most rövid lesz. Ami így hangzik Oswald Chambers-től: tyúkjaim okosabbak, mint sok testvér. Azok az ocsúból is kiszedik a magot. Legyünk tehát olyanok, mint Chambers tyúkjai. Ez volt a bevezetés. Na ugye ez most nagyon talán primitívnek tűnik, de olyan esetekben, amikor a tyúkok elé olyan takarmányt tesznek, amiben kevés a mag, ennek még van valami éle, akkor, amikor tele van maggal, akkor már kevésbé, nem nagy dicsőség megtalálni a magot egy olyan tálban, ami tele van abban a maggal. És hát az olyan emberek öröksége, mint keresztes Szent János, pontosan ilyen. Tele van annyi olyan meglátással, olyan értékes örökséggel, amiben nagyon könnyen lehet olyat találni, hogy azt mondjuk ebből érdemes tanulni. És ezen belül mai témánk ez a bizonyos lélek sötét éjszakája, valami olyan, ami a hitélet megélésében általános tapasztalat. Tehát nagyon kevesen vannak olyanok, egyáltalán vannak, akik az Istennel való kapcsolatukban nem élnek meg ennek valamilyen vonatkozását, részét, rövidebb vagy hosszabb ideig. Hogy mi ez, abban mindjárt belevegyünk, de a lényeg az, hogy egy olyan általános a keresztény életben, az Istennel való járásban megélt tapasztalatról van szó, amit nagyon kifinomult és igényes módon keresztes János leír. És hát a dilemmánk az az, ha úgy tetszik, ismeret elméleti, hogy az ember megismerését saját látókörre nagyon meghatározza, sőt korlátozza. Tehát az ember azt ismeri meg, amit vagy amilyen eszközzel néz, az, hogy én hogy nézek, és miként nézek, vagy milyen módszerekkel nézek, az nagyon meghatározza az, hogy mit fogok látni. Na most ez a keresztény életben is igaz, és abban is megnyilvánul, hogy hajlamosak vagyunk csak azt látni, amit birtokolni tudunk. Akár szó szerint, akár csak mentálisan, tehát meg tudunk érteni, körül tudunk fogni, és azt mondjuk, ezt értem, és beteszem egy kategóriába, egy címkét teszek rá, és össze tudom éleszteni a többi fogalommal. Csak hogy ezzel az a gond, hogy ezt tesszük Istennel is, és hogyha nagyon következetesek vagyunk ezzel, akkor sokszor abban a problémába kerülünk, hogy tulajdonképpen az, amit Istenből megismerünk, akkor csak a fogalmi utat használjuk, csak a fogalmi eszközöket, akkor nagyon szűk szelet lesz, és Isten nagyobbik részét kizárjuk a képből. És itt kezdődik a probléma, hát nagyon könnyen öngólt lövünk akkor, hogyha Istenről csak annyit tudunk, vagy vagyunk hajlandók felfogni, amennyi belőle számunkra érthető. És hát ebben ad egyfajta kúrát, ez a bizonyos lélek sötét éjszakája. Ebben ad egyfajta gyógyszert, vagy terápiát. Keresztül Szent János tanítása szerint maga Isten adja ezt a terápiát, és ennek egy értelmezését adja János. Hát ki volt ez a keresztes János? Tegnap egy ebéd kapcsán néhány ott ültünk, és valaki megkérdezte, miről lesz ma szó. Egy percig hallgatott, és aztán azt mondta, hogy akkor nem keresztelő János? Már megörültem, mert ez volt az egyetlen név, akit ismertem a listán. Hát azt hiszem, ez a protestáns körökben gyakori, hogy nagyon keveset vagy semmit nem is tudunk róla, ki az a keresztes Szent János. Költő. Az az ember, aki T.S. Eliot meg Pilinszky János különösen magyar nyelvterületen hozott hozzánk közel. És akire a spanyol irodalom úgy tekint, mint az egész nemzeti irodalom gyöngyszeme. Vagy filozófus, akire úgy a keresztény körökön belül, mint a keresztény körökön kívül nagyon sokat hivatkoznak keresztény vallásokon és kultúrterületen kívül más vallásokban is. Vagy egy aszkéta, ráadásul nagyon zord aszkéta. Az az ember, akinek a sztereotíp képét maga a karmelita hagyomány egész a 80-as évekig nagyrészt továbbadta. Vagy a misztika doktora, az egyház tanítója, 1926-ban kapta ezt a nevet a katolikus egyházban, ez egy nagyon, nagyon magas rang. A misztika különös ismerője. 1926-ban avatták őt az egyház doktorával. Akármi is a válasz, egy biztos. János kitartó abban, hogy mindenen át Isten céljainak megvalósulását keresse. Nagyon sok eseményről, nagyon mozgalmas élete volt, nagyon sok eseményről ír, átélést értelmez, de újra és újra oda tér vissza, hogy Istenbe hív, és ezért érdemes tanulni tőle. Ez az jött különösség, hogy nagyon következetesen talán, akik itt voltak Ágoston kapcsán, emlékeznek, hogy ugyanezt említettem, nyilván Szent Ágoston ugyanilyen, meg nagyon sok más a történelem során, de ebben különösek ők, hogy nagyon makacsul, kitartom, újra és újra, akármit él át, akármivel szembesül, érti, nem érti, könnyű, nehéz, az Isten elől kapcsolat fényébe helyez, és azon belül magyarázza. Volt egy beszélgetés 25 évvel ezelőtt két ember között, az igazgatóm, akkor is igazgatóm, és közöttem. És ezt ide szeretném hozni, mert hogy azt a kérdést szeretném megválaszolni, hogy mégis mi a találkozási pont a 21. századi protestánsok meg a 16. századi misztikus között, mert ugye 16. században élt ez a keresztes Szent János. Akkoriban 26 éve, 89-ben nyílt meg az alkalom nagyon hirtelen, hogy én felekezet közé, meg egyházakon belüli mindenfajta missző szervezetet lehetett alapítani. Egyik napról szinte a másikra. Tehát egy vagy két hónapon belül vált világossá, hogy ami éveken keresztül ment, itt a Megdeszről van szó, majdnem egy évtizeden keresztül fű alatt annak most lehet nevet adni, és be lehet sétálni a bíróságra, tessék rányomni a pecsétet. Na, hát el is, és én akkor a diák misszió szerettem volna csatlakozni. Ez itt egy fizetetlen reklám. Első, tehát utazó titkárként el is kezdtem, de hát előtte én a Tejgazdasági Kutatóintézetnek voltam kutatója, úgyhogy oda kellett mennem az igazgatómhoz, hogy hát ezt a változást valahogy átbeszéljem vele. És ez egy olyan ember volt, Babella Györgynek hívják, azért említem meg a nevét, mert ugyan egy nagyon szigorú, sok szempontból keménynek látszó ember volt, nagyon fel is néztem rá, és ez a konkrét beszélgetés is mélyen hatott rám, az elején nagyon negatívan, aztán később pozitívan. Mondtam neki, el szeretnék jönni az intézetbe, hogy menjek a diákmisszióba. Nagyon tartottam ettől a beszélgetéstől, tudtam, hogy számít rám, tudtam, hogy valamiért nagyon szeret, emberileg nagyon, nagyon a hozzám való fordulásából, bánásmódjából éreztem, hogy szeret. És hát tudtam, hogy egy fiatal kutatóra általában szükség van, mert felvettek, mindenfajta elképzeléseik voltak, amiket ápolt velem kapcsolatban remények, úgyhogy nagyon meglepett a válasz, ezt mondta. Azt mondta, hogy jó, éppen itt előtt Andrásnak mentem, egy ember szólított Bandinak, hát ez ő volt. Jó, azt mondta, jó Bandi, menj! Lényeges, hogy az ember azt végezze, amit szeret, de egyet fogadj el tőlem. Csak olyan ne legyél, mint azok a lelki dilettánsok, a kisegyházi lelkipásztorok. Hát ez nekem nem esett jó. Néhány évvel azelőtt értem meg, mit ismeri ő az evangélium munkát. Gondoltam én, hát itt evangélium, itt lényegi dolgokról van szó, igazságról. Azóta 25 év telt el, és azt hiszem kezdem érteni. 25 éve keresztény vezetők között dolgozom. Mennyi kárát lehet látni annak a spirituális kontárkodásnak, amit ő úgy hívott, hogy lelki dilettancia, attól, amitől ő féltett engem, meg mindenki mást. Egyébként a mai napig nem tudom, ezek után mindig rejtélyes volt számára, mennyire volt ő istenfélő ember. Hogy ez neki szívügye volt. Tehát ezt mondta elköszönőként, előtte csak nagyon szigorú ember volt biológiában, mikrobiológiában, kémiában, és mindig csak azon a területen arról beszéltünk, és annak fényébe kezelte a munkatársait, és akkor nekem ad egy ilyen lelkivezetői tanácsot. De ma már azt hiszem értem, a lelki kontár talán valaki olyan ember, aki abban a tanácsot, amikor a kérdéssel érti. A lelki kontár nem az, aki nagyon egyszerű, hanem az, aki ott vezet, ahol maga sem lát. Aki Pál apostol szavával azt gondolja, hogy ismer valamit, pedig még semmit sem ismer úgy, ahogy ismerni kell. Mármint az 1 Korintus 8-a Pál apostol gondolatmenete az, hogy az illető nem tudja, hogy az igazi ismeret a szeretetben van. És elválasztja a fogalmi ismeretet a szeretet ismeretétől. Pedig ha valakit szeretve ismerünk, akkor a másikat meg kell ismerni. És az ismeret a szeretetnek lesz alávetve. Na, visszatérve Keresztes Jánoshoz, védelmet ezen a téren lelki orvoskodás vagy kontárkodás tekintetében olyanoktól kaphatunk, olyanok társaságában találhatunk, akik tőlünk messzebb látnak, akikre érdemes támaszkodni. Ugye, hogyha egy kisgyerekre gondolunk, ha benne egy tömegbe áll, akkor nem lát nagyon messzire. Még csak a lábak között vagy derekak között elnéz. Ha valaki a vállára veszi, és onnan néz ki, akkor messzebbre lát, mint a felnőttek. És egy kicsit ilyen a szentek közösségében töltött idő, ha mások szemével nézzük a világot, abból tanulunk, amit ők megtanultak, messzebbre láthatunk, mint mi magunk, vagy saját kortársaink. Úgyhogy érdemes támaszkodni az ilyenekre. János életéről. 1542-ben született, szegény család, nagyon szegény család, harmadik gyereke, 21 évesen elmegy kármelita szerzetesnek. Szalamankában tanult, ami azért érdekes, mert a kornak az egyik legmagasabb szintű egyetemi oktatását ott kaphatta meg az ember. És 5 évvel később, tehát 26 évesen Avilai Szent Terézzel találkozik, aki megnyeri őt az ügynek, mármint annak az ügynek, ami akkoriban nagyon fiatal gyerekcipőbe járt, hogy a kármelita renden belül egy reformot szeretett volna elindítani, tehát mert tulajdonképpen el is indította már Avilai Szent Teréz. Keresztes János erre azt mondja, jó, de egy feltétellel, hogy most rögtön kezdjük. Hát el is kezdi, a megújulásnak kulcsembere lesz, de hát ez nem tart nagyon sokáig, 35 évesen börtönbe kerül. A saját rendjének a vezetői küldik börtönbe, mivel félnek attól a hatástól, amit ő másodra gyakorol. És 9 hónapig egy nagyon keserves körülmények között eltöltött fogság vár rá. 9 hónap, ebből 6 hónap egy akkora gödörben van, ami a legnagyobb, mint a teste. És valami 3 centis résen fölülről valahol beszivárul a fény. 6 hónap. Azt az utolsó 3 hónapban kicsit kivéletesebben más helyre teszik át. De közben meghallja azt, 1578, hogy rendje több tagja ellen, és konkrétan ellene is kiadtak egy olyan hát rendeletet, hogy végezzenek vele. Tehát fizikailag a halál vár rá, és akkor úgy tűnt, hogy megszökik. Eltervezés sikerül neki, és egy éjjel az egyik szobából a másikba, onnan sötétben kijut a börtönből, ki a szabad éjszakába, megszökik a börtönből, megy az éjszakán keresztül egy közeli kolostorba, akkor már a sarutlan, az úgynevezett sarutlan kármelitáknak önálló mozgalma volt, és neki külön kolostoraik voltak, ennek a mozgalomnak volt az egyik meghatározó alak, és oda elmegy, befogadják, és onnantól megérkezik, megszabadult. Na most ezt azért említem, mert az első rész, amit felolvasnánk tőle, és most itt szeretném erre kérni, hogy hallgassuk meg, az tulajdonképpen, és itt már belépünk a témába, egy verset fogunk hallani, mert két fonal összeütvözéséből születik. Az egyik, ennek az éjjelnek a szabadulás története. Tehát egyszerűen, képzeljük, ha belegondolunk ebbe, hogy éjjel volt, szobákon ment át, utána sötét éjszakában aztán megérkezett ebbe a kolostorra, hajnal lett, és a szerettei befogadták, és onnantól szabadság lett neki. Aztán később megint egy nehéz idő várt rá jóval később, de akkor évekig nagyon aktív idő kezdődött el. Akkor ez egyik síkja annak, amit olvasunk, egy fizikai szökésről van szó. A másik, amikor a boldog pillanatról olvasunk a versben, és ez a fontosabb jelentés tartalma, arról is beszél, hogy az ember lelki életében is így történik a dolog, hogy egy sötétségen kell átmenni ahhoz, hogy eljusson a világosságig. Az éjjelnek el kell, nem lehet felgyorsítani azt a 6-8 órát, vagy mikor milyen évszakban vagyunk, amikor sötét van, el kell telni az éjjelnek ahhoz, hogy eljön a hajnal, a pirkanat és a reggel. És a lelki élet is egy ilyen íven megy át, úgyhogy hallgassuk így ezt a verset, aminek aztán később kommentárjait megírta, és ebből született a Lélek sötét éjszakáj című könyve is.
Sötét nagy éjszakán, a szeretet tüzében égve, ó boldog pillanat! Kisuranék csöndben, titokban, mikor házam már elpihent. Sötétben s biztosan, egy titkos lépcsőn áruhában, ó boldog pillanat! Sötétben és rejtőzve bújva, mikor házam már elpihent. A boldog éjjelen titokban, hogy ne lásson ember, s ne lássak én sem mást, utamra egy tűz szólt világot. Az, mely szívemben églobó.
Köszönjük szépen! Ez a versnek az első része, de azért fontos, mert itt jelenik meg leginkább ez a szökés kép. Hát ezt követően eltelik néhány év, néhány aktív év, aztán 43 évesen újra korlátozzák. A kettő között nagyon sokat utazik, kolostorokat alakít, nagyon sokat fizikai munkát végez, építéssel foglalkozik, lelki vezetéssel, az egész mozgalomnak ő lesz az egyik meghatározó alakja, aztán később személyesen az Avilai házban lelki vezető, és 43 évesen újra korlátozzák a munkáját. Az egyház hagyománypárti képviselői hatására egyre nehezebb helyzetbe kerül, viták lesznek körülötte vele, és egy szép nap minden hivatalából felmentik, és tudja, hogy számüzetés vár rá, és hogy ezt megelőzze, azért jelentkezik önkéntesen külmisszióba, ezzel megúszza a dolgot, fel is veszik, megy Mexikóba. De közben betegsége elhatalmasodik rajta, és hirtelen meghal. 49 évesen, 1591-ben. A kármeliták két kötetbe adták ki a műveit, Keresztes Szent János művei 1-2, és lelki öröksége nagyon sok színű. Egyébként kicsit túl egyszerűsítve a dolgok, néhány, az írásai közül néhány nem maradt meg, vagy csak foszlányok van, az ebben nincsen benne, például a lelki tanácsok, és ezek a bizonyos cédulák. Ja, ha már a céduláknál tartunk, ez a bizonyos ének, amit az elején énekeltünk. Ugye Avilai Teréz, mikor meghal, 20 év van, több mint 20, 21-22 év van közöttük, mármint keresztes Szent János és Avilai Teréz között, tehát Teréz az idősebb, János sokkal fiatalabb. Amikor 1582-ben meghal, a Zsolozsmás könyvében találnak egy cetlit. Ez egy 3x3 soros verset ír le, Avilai Teréz saját írásával, úgyhogy természetszerűen azt gondolták, hogy az ő verse. Csak hogy a szóhasználata is, a jellege is, és maga ez a cédulás dolog nem annyira Avilai Terézre van, sokkal inkább Keresztes Jánosra, és hát csak a 80-as évektől kármelita kutatások szerint alakult ki ez a vélemény, szinte biztos, hogy ez Keresztes Szent Jánostól származik az a cédula, aminek alapján az az ének született, amit olvastam, amit énekeltünk. És az volt Jánosnak a szokás, hogy amikor valaki a beszélget, a végén kezébe ad egy cetlit. Több száz ilyen cetli lehetett, ebből csak néhány maradt fel. És ráír egy néhány sort, maximum egy másfél, két-három sort, és hát az egyik az ez volt. Most nem olvasom fel az egészet, ennél hosszabb, mint ez a rövidke ének, ez körülbelül a harmada. De hát Jánosnak például ezek a cetliai nincsenek benne, meg nincsen benne az úgynevezett kármelhelyi vázlatnak egy, meg néhány rajzának egy-két átalakított eredeti verziója, ugyanis másolatok szerepelnek csak a könyvben. A lényeg az, hogy azt szeretném kiemelni, kivételesen azt javaslom, hogy ha valaki a lélek sötét éjszakát meg akar ismerni Keresztes Jánostól, akkor ne Keresztes János könyvével kezdő. Ez nem mindenkire, ugye, tehát például Ágostor, ez nem áll. Ott fordítva, én azt mondanám, aki a vallomásokat szeretné megismerni, olvassa el háromszor, mert bármi mást elolvas róla. Ez elég fontos. Nála épp az ellenkező az igaz. Tehát ezt ha háromszor elolvasod, akkor is valószínűleg nem nagyon tudod, hogy mit olvasol. Nagyon nehéz, ugye, tehát maga a vers, annak a felét hallottuk, az még közelebb áll, bár nagyon, nagyon kifinomult, és nagyon sok áttétel, az is nehezen értő, hogy pontosan mit akart mondani, amely versnél az egyetlen kérdés, hogy nem szabad megkérdezni egyébként is. De viszont a hozzáfűzött kommentárok, ez egy külön kiadással, egy kicsit szerencsésebb mai fordítással, léleksütött éjszakájával, a hozzáfűzött kommentárok pedig nagyon elvontak, filozófikusak sokszor. Viszont ha az egészet összefüggésébe helyezzük, akkor egy nagyon szép kép alakul ki, hogy mit is tartott ő a lélek sötét éjszakájáról. Azt javaslom, majd emlegetek itt könyveket, hogy ha valakit érdekel, azokkal kezdje először, kivételesen olvasson egy két-három jó könyvet a lélek sötét éjszakájáról, csak utána. Ezt a hibát én elkövettem, én azzal kezdtem, szemináriumokat tartottam erről, és egyébként nagyon építő, de kell azért a teológia, filozófiai, történeti hátteret ismerni, hogy kiszemezze az ember, hogy mit. Miről is van szó, és éppen azért, mert János egy nagyon átfogó képbe az Isten szeretetébe gondolkodik, és ez a könyv annak csak egy kis szeletet. Na tehát, mit jelent számára a lélek sötét éjszakára? Hát az egyik, amit itt előre kellene bocsátanunk az, hogy erről csak azt tudhat, aki Istenhez közel van, vagy volt. Akinek Istenről valami személyes átélése, érintettség, élménye volt. Ennek az értelme később világosabb lesz. De a lélek sötét éjszakát valószínűleg sokan, nagyon sokan ismerik. Valami ilyesmiről van szó, így lehetne leírni. A hitéletben járunk, Isten valóságából valamit megismerünk. Világosságot kaptunk, megérintett az ige. Átéltük Isten közelségét, vagy az is lehet, hogy valami rendkívüli módon átéltünk Isten bensőséges valóságával, erejéből olyat, ami rendkívüli. Úgyhogy tudjuk, hogy a beteljesedés hogy néz ki, vagy sejtjük pontosabban. És akkor ebben az állapotban váratlanul parkolópályán találjuk magunkat. Váratlan egy olyan helyzetben, ahol nem éljük át Isten közelségét. Hisszük, hogy létezik, nem ez a kérdés. És továbbra is hűségesek akarunk hozzá lenni, csak olyan tudjuk kihez. A kognitív elemet, hogy tudjuk, és kapaszkodunk a régi módszerekbe, csak azokból úgymond nem jön víz. Tehát minden megerősítő visszajelzés hiányzik. Miközben a régebben átélt emlék bennünk él, és annak reménye is, hogy majd egyszer az út végén szemtől szembe vele találkozunk, és akkor valami átlényegítő módon találkozunk, akkor minden kétséget kizáron tudjuk, hogy ő itt van, és mi vele az ő jelenlétében. Ez van a jövőben, a múltban az, hogy valamit átéltünk, de a kettő között vagyunk. Két szék között a padalást, ahogy óriási a kontraszt. Tehát átéltünk valamit már, és talán egyszer, sőt, hisszük, átélünk valamit majd, de jelenleg nem élünk át semmit. A jelen egy nagy hiányjel, semmi más, mint egy nagy hiányjel. Sóvárgás, maró vágy. Az Istennel való kapcsolatunk olyan, mintha fel lenne függesztve. Olyan a helyzet, mintha egy finom vacsorára hívtak volna minket egyszer. Elmentünk, megettük, élveztük, végre jó tettünk, és aztán, amikor elmentünk, azt mondták, hogy majd legközelebb újra találkozunk, az egy még nagyobb pazarlakomban lesz, kicsit odébb, de nagyon nagy lesz, és most meg éhezünk. Nagyon éhezünk. Vagy egy másik képet használva, mintha a szerelmesünk elutazott volna, de jó messzire, se e-mail, se telefon. A jelenlétéből, létezéséből, felénk való irányulásából, érzületéből semmit nem erősít meg, és nem közöl. Nem közli magát számunkra. Ez a fagyasztó csend nagyon nehéz dolog kapcsolatokban. Megkérdőjelezzük, hogy haló, van ott valaki? Történt valami baj? Én rontottam, mert te rontott, nincs, nem működik a kommunikáció? A kút, ahova jártunk, kiszáradt. Itt szeretném javasolni, Thomas Green, volt szerencsénk ismerni, jezsuita atya, már nemrég meghalt, amerikai származású, de Fülöp-szigeteken élt egész életén, amikor a kút, Fülöp-szigeteken, amikor a kút kiszáradt. A keresztes jánosi örökséget dolgozza fel lelkivezetői szempontból. Mert hogy a kút, ahova eddig jártunk, kiszáradt. Tehát úgy néz ki a dolog, hogy a régi imamód, ami belső erőt adott, nem hoz semmit. Merítünk, de nincs a kútba víz. A szolgálat tűze, ami felízított, nem fűt. Nincs sehol. Az igeolvasás által kapott inspiráció kiapadt. Évekig szólt hozzám az ige, most minden pang. Aki ilyet átélt, ismeri ennek az iszonyatát. Tényleg ez olyan, mint a korom sötét éjje. Olyan, mint amikor az éjszaka ráborul az ágakra, és mindent elválaszt tőlünk, nem nyüzsögnek körülöttünk a rovarok annyira, nem látjuk a fák koronáját, vagy a hegyeknek a vonalát. És a sötétség alatt csak. Na itt engedhessék meg egy fontos kitérő, mert hogy sokféle sötétség létezik, és én most összesen egyfajtáról beszélek, említek ötöt, amiről nem beszélek. Ez azért nagyon fontos, mert Keresztes János nagyon is tisztában, külön részt szentel annak, hogy például a depresszió az nem az a fajta sötétség, amiről ő beszél. Nagyon valódi sötétség, csak ő nem erről beszél. Említek öt ilyet. Az egyik a döntéshozás nehézségéből fakadó sötétség. Tehát vannak helyzetek, amikor döntést kell hoznunk, de mintha valamiért képtelenek lennénk ránk, és az annyira ránk nehezedik, hogy egészen megbénít. Másnak ez kicsi dolog, én meg vagyok bénulva, és leszívja az erőmet, kifolyik belőlem minden energia, és mozgásképtelenné válok. Ilyenkor olyan utitásra van szükségük, aki a döntéshozásban kísér minket. Ugye ma nagy divatja van ennek, van a már csoportban, akikkel dolgozom, és vannak ilyen anyagok, kurzusok, meg az üzleti világban coaching, mentoring. Tehát valaki arra van szükség, aki mellénk áll, és a döntéshozatal folyamatába kísér. Van egy másik sötétség, ami bensőnk feldolgozatlanságaiból fakad. Ez éppen ugyanannyira valód, és éppen olyan sötétségbe tud borítani, és talán mindet át is élhettük, vagy ezek át is fedhetik egymást. Itt arról van szó, hogy vannak bennünk kuszaságok, szorongások, sebek, emlékek, amik feldolgozatlanok. Ez a nem feltétlenül a mi hibánk, valamit elmulasztottuk, de még nem került a helyére, és néha nem tudunk belőlük kigabajodni, és akkora veszteséget éltünk át, vagy élünk át ezen keresztül, hogy konkrét haláleset veszteségeken, szakadásokon keresztül, hogy akár a depresszió mélységét is megjárjuk. Ez a fajta sötétség akkor szűnik, amikor ezek a dolgok felszínre jönnek, nevet kapnak, megneveződnek, és megtanulunk velük élni. Nem feltétlenül úgy, hogy begyógyulnak, vagy úgy, hogy begyógyulnak, egy részük meggyógyul, vagy gyógyultá válunk, egy részükkel együtt élünk, mint sebeinkkel. De akik ebben tudnak segíteni, olyanok, akik meghallgatnak minket, és ismerik az emberi lélek működését. Terapeuták, lelkigondozók. A harmadik fajta sötétség, bűneink és megkötözöttségeink sötétsége. Ezek súlya alatt is ellankad az erő, ott van Dávid 51. Zsoltárban, amikor szinte, mint ő, nyögünk, jajgatunk, életerőbb ellankad, mint egy nyári nap tüzében, aki már átérte, sejti, hogy ez valami szörnyű nyomasztó dolog. És itt a segítség az, hogy nem takargatjuk tovább. Megvalljuk azokat, és szakítunk velük. És átéljük a megbocsátást, átéljük a feloldozást. Ilyenkor olyan emberre van szükségünk, aki a szabadítás szolgálatában áll. Azáltal imádkozunk, értünk, Isten megbocsátását közli, kimondja, feloldoz minket. Egy negyedik fajta sötétség a racionalizmus sötétsége. Talán érdekes, hogy ezt mondom, de ez is nagyon száraz. Arról van szó, amikor egy olyan mentalitásba száműzzük magunkat, ahol csak az létezik, amit mi meg tudunk magyarázni. Ez különösen igen hirdetők, tanároknak nagyon gyakori élettapasztalata, mert nagyon sokszor bezárhatják magukat, bezárjuk magunkat egy olyan helyre, ami nagyon szűk, ami aztán a lelkük is hozzá alakul, hozzá zsugorodik, és ahova Isten nem igen fér be. És itt lelkünk tágulására van szükség, egy új nyelvezetre, új szemléletre. A megfelelő tanítás és a lelki vezetés segíthet. Ezután következik az a sötétség, amiről ma beszélünk, ami nem azonos az előzőekkel. Az a sötétség, amit Isten borít ránk. A lélek sötét éjszakáját keresztes János szerint Isten borítja ránk. Azért, hogy megtisztítsa elvárásainkat, ha úgy tetszik, szabaddá, tisztává tegye receptorainkat, hogy befogadhassuk az ő szeretetét. Azt a szeretetet, ami ténylegesen az ő szeretete, azt a szeretetet, ami különbözik a mi elképzeléseinkről az ő szeretetéről. Ezt nevezi János a lélek sötét éjszakája. Hát azt hiszem, azt nem kell ecsetelni, ezt az ötfajta, vagy mennyi különböző sötétséget nem jó keverni, nem jó összekeverni. De csak gondoljuk bele, hogy mi van akkor, ha valaki azért fordul hozzánk, hogy segítsünk neki döntést hozni, és mi elkezdjük elemezni a lelki sebeit. Vagy valaki kapcsolati zavarosságában fordul hozzánk, és akkor mi akciótervet készítettünk vele. Hogy mit csináljon már, hogy összeszedje magát kicsit. Vagy hogyha szenvedélyéből szeretne, vagy egy bűne terhétől megszabadulni, és akkor miközben a szabadító nevét emlegetjük, magára hagyjuk ott, ahol van. Mit közünk akkor a szabadító erejéről? És lehetne folytatni, vagy hogyha a távollevő istene után panaszkodik, a távollevő szerető istenét nem éri át, és akkor még azt keresünk, hogy miből kellene megtérnie. Szeretném azt hangsúlyozni, hogy a rossz kedélyállapot mindegyik fajta sötétsége jellemző, de a terápia csak akkor ér valamit, ha az a sötétség természetének megfelel. És itt szeretnék, ahogy bele lépünk abba, hogy mit ért a lélek sötét éjszakája alatt közelebbről János, két könyvet ajánlani. Az egyik, elég ha a szerzőt megjegyzitek, akit érdekel, ez a Körner. Kettő könyve van csak magyarul, mind a kettőt nagyon ajánlom. Ez egy kármelita 65 év körüli szerzetes Németországban, a lélek sötét éjszakája. És a másik pedig ugyancsak tőle, ha az ember keresi Istent, címre hallgat. Nagyon ajánlom mind a kettőt. Tehát, hogyha megnézzük, hogy mi is a lélek sötét éjszakára, azt lehetne mondani, hogy két nézőpontból lehet erre válaszolni. Az egyik az lehet felülről nézni, meg alulról. Ugye mi alulról azt értem alatt, hogy az emberi tapasztalat szempontjából általában így szoktuk, ez a maró Isten utáni vágy. hogy hiányzik az, akit szeretek. Az énekek könyve, énekek éneke nagy ihletés forrása Keresztes Jánosnak, az ő költői stílusának. Azt, akit lelkem keres, nem talál, az a keserves vágy, ezt már említettük, tehát az ember megízlelt valamit Istenből, és nem találja. Itt nagyon fontos azt kiemelni, hogy ez csak olyan leshet meg, aki Isten közellétéből már átélt valamit. És egyébként ez különbözteti meg részben a többi sötétséget. Tehát ugyan a hasonlóság az világos, hogy mindegyikben az ember átél egy motiválatlanság, mindenfajta sötétségben egy kedvtelenség, motiválatlanság, kifolyik az erő, sötét, száraz időszak. Ez mindegyik sötétség átélésében hazonos, vagy legalábbis hasonlít. Borongós, rossz kedvű, egy szomorúság lesz rajta erőt. Ami viszont különbözik az az, hogy itt Istenből átélt valamit az ember, egy megérintettség tudatában él, tapasztalt valami olyat, hogy ezen az eddigi, jelenlegi tapasztalaton túl egy más valóság is van, és szinte visszaéhező, szomjúzva vágyja azt, de most nem él át belőle semmit. Tehát az egészet tulajdonképpen az Isten korábbi érintésének a hiánya okozza. Na, tehát ez az alulnézetben, úgymond az ember olvasatában keserves vágy. Fölülnézetben viszont, és itt jön be a zsenialitása a Keresztes Szent Jánosnak, és tulajdonképpen itt látjuk meg azt is, hogy miért jogos az a cím, hogy a misztika doktora. János ezt mondja, a keret, az egész életünk kerete abból fakad, hogy Isten teremtett minket, és arra teremtett minket, hogy vele kapcsolatban éljünk. Mi akkor találjuk meg magunkat, ha ő benne vagyunk, akkor tudunk beteljesedni, ha egészen benne vagyunk, és egész gyakorlati, gondolati, érzületi, imádságos kapcsolat életünk ő benne folyik. És Isten mindent azért tesz, hogy ehhez a célhoz közelebb kerüljünk, tehát ahhoz a célhoz, hogy vele benne éljünk, vele harmonikusabb, bensőségesebb kapcsolatban legyünk, ezért tesz mindent. És ennek része a lélek sötét éjszakája is. Azt történik, hogy Isten látja azt, hogy az emberben már felébredt a vágya arra, hogy keresse és akarja őt. Keresse és akarja Isten. De azt is látja Isten az emberről, hogy nem képes még különbséget tenni az ajándékozó és az ajándék között. Nem képes különbséget tenni az élő Isten között, és Istennek az emberre gyakorolt jótékony hatásai között. A kettő egészen összefolyik, összemosódik. A zsidókhoz itt levő szavaival érzékei még gyakorlatlanok a jó és a rossz megkülönböztetésére. És Isten az embert képessé, készé akarja tenni, fel akarja készíteni arra, hogy az ő isteni, tökéletes, tiszta szeretetét befogadja. Felismerje azt, befogadja, és azáltal éljen. Hogy az a szeretet átjárja őt, átlényegüljön tőle, és azt adja másoknak is. És ezen az úton vezeti sötétségbe. Istennek az a szándéka tehát, hogy az égető, erőteljes isteni szeretetet fogadja be az ember, ne csak annak a másolatait. És ezért bocsátja rá a sötétséget. Hadd használják három hasonlatot, hogy mi történik ilyenkor. Egyébként tulajdonképpen más szavakkal, de mind a három gondolatvilága teljes mértékben János, a Keresztes Szent János, még akkor is, ha modernül hangoznak. Az első a szopos csecsemő. A picike baba, aki nem tud különbséget tenni az édesanyja és az édesanyja teje között. Nem is érdekli egyébként túlságosan a különbséget, az érdekli, hogy tejet kapjon, és időben. Ugye az okosok, a felnőttek azt mondják, de hát az egyik egy tárgy, vagy anyag, a másik egy személy, de őt nem nagyon érdekli ez a különbségtétel. Az édesanyja és az édesanyja teje, az édesanyja és az édesanyja emlője és az egész szopás élmény teljesen összefolyik számára a bensőségességgel, a szeretettség tudatával. Ahogy aztán telnek az évek, megtanulja, hogy az anyai emlő és az anya nem ugyanaz. Kezd rájönni arra, hogy édesanyja nagyobb, meg másabb, sokkal nagyobb, sokkal különbözőbb attól, mint maga az anya tesz. Ez a különbségtétel azonban félreértés ne essék, nem megy végbe gyorsan, és se pedig fájdalommentesen. Ez egy fokozatos fejlődés eredménye, mert a gyermek fokozatosan nő bele, alakul ki ugye az elvonatkoztatási képessége, fejlődés lélektanilag válik, fokozatosan képessé arra, hogy meg tudja különböztetni ezt a két valóságot, önállóan tudja értelmezni az édesanyja személyét, lényét és a tejet, vagy az ő szomjúságát, vagy annak a erősségét, vagy hiányát. Ez az egyik, hogy a gyermeknek fejlődni kell. A másik, hogy saját kívánsága ellenére különbözteti meg a kettőt. Mert hogy elveszik tőle a tejet. És rájön, hogy már nem áll úgy rendelkezésre az édesanyja, mint az első órákban és napokban. És ez teljesen elzölt ki az elvonási tünetek, ugye mindenfajta traumatikus élménnyel írhatók le ezek az elválasztások. Persze különböző életkorokban, különböző módon újra és újra megéli ezt a gyermek, de egy traumatikus élmény. És ennek során válik a gyermek, a pici gyermek képessé arra, hogy megkülönböztesse az édesanyját, az anyatejétől, akkor is szerethetnek, ha nem érzem. Vagy akkor is szerethetnek, ha nem kapok tejet. Lehet, akkor is érezhetem, hogy szeretnek, hanem a tejen keresztül érzem. De ne legyünk romantikusak, ez egy rettentő traumatikus élmény a gyermek számára. Ez sötétség, ez szárazság, szárazra állítás. A második hasonlat a cseperedő gyermek. Ugye később ugyanezt több körben egyébként még újra eljátszuk. A cseperedő gyermek, amikor megjön a nagypapa, akkor a zsebét nézi. Mert azért mindig egy szent pillanat, vagy a nagyszülő, vagy a keresztszülő, gondoljátok valami megfogható saját emlékre, akkor belép az, aki szokott jönni a gyermeket, és várja, meg át lényegülve, izgatott arccal a gyermek, hogy mikor nyúl be a zsebébe, és valamit ki fog onnan húzni. És akkor hercegnek érzi magát, meg hercegnőnek, a kislány, fiú hercegnek, és akkor egy nap megjön az apa, a nagyapa, édesanyja, nagymama, akárki lett az, és elkezdi magyarázni, na már nagy fiú lettél, nagy lány lettél, mosolyogva, és persze a gyerek már rosszat sejt. És hát egy ideig hallgatja, nem is tudja miről beszél, csak jön a kérdés, hogy nem hoztál semmit. És elhűl, tényleg elhűl, ez egy nagyon, nagyon megviselő élmény, hogy nem hoztál semmit, tehát most már nem vagyok fontos. Máskor hozod, ugye? Csak most zárva volt a bolt. És ugyanazt éli át, mint régen. Talán már jobban érti, de ugyanúgy megviseli, és lassan-lassan megint megtanulja azt, hogy a papa akkor is szeretheti, ha nem most semmit, de akarata ellenére tanulja meg, és évek kellenek ahhoz, hogy kialakuljon egy kölcsönösebb kapcsolat, amikor nem csak önmagáért szereti az apját, és sokszor ki se alakul élettanilag, egész 20-30-50-70-es életkorig, de ha kialakul egy érettebb kapcsolat, akkor az kölcsönössé válik, és valamilyen fokú önzetlen szeretet alakul ki, ami mind a két irányba a másikért szeret. Tehát amikor a gyerek már önmagáért is képes szeretni az apját, és független attól, hogy jót vagy rosszat kap tőle, vagy semmit. És a harmadik kép, amit hoznék, az a függőségből való szabadulás. Talán ez kicsit durvának tűnik. János nagyon sokat utal ezekre az illúzióktól a szabadulásra. Arról van szó, hogy aki ne felejtse már, kiváló könyv, Függőség és Kegyelem, Gerald May, harmadkiadó. Arról beszél ez a Gerald May, egy Seattle-ben élő, nem tudom, talán presbiteriánus, anglikán vagy micsoda, pszichiáter egyébként és lelkivezető, hogy és hát a gondolat Keresztes Jánostól, nagyon sokat Keresztes Jánostra épít, hogy a függőségből való szabadulás mechanizmusa az nagyon hasonlít a lelki növekedés mechanizmusához. Arról van szó, hogy a szenvedélybeteg azzal igazolja magát, hogy neki az élvezetet hoz. Ha abba hagyná, ennek ára lenne, és amit veszi, az írtó nagy ár lenne, úgyhogy ez a csere nem éri meg, és neki nagyobb nyereség az élvezet, mint az az ár, ami neki ez kerül, testileg, lelkileg, vagy családjának. És a változás kulcsa abban áll, hogy az ember szembesül a test és lelki kárral, azzal, amit ez a szenvedély okoz, amit ő nem szenvedélynek, hanem élvezetnek hív, és belássa egy függőség, és elszánja magát a szakításra. Viszont ilyenkor kezdődik az igazi gyötrelem. Az elején nem várja más, mint gyötrelem. Aki látott ilyeneket, vagy akár családtagok között különféle szenvedély rabságban élőket ismer, az tudja, hogy aki elindul a szabadulás útján, az valami iszonyatos sötétséget él át. És úgy tűnik, hogy belepusztul, hogy különösen akkor a nagyfokú a függőség, de hát ez csoki kávé, tehát nem menjünk messze, internet, kinek mi, amihez nagyon hozzászokott, attól van elszakadulás, elszakadás, akkor az ember úgy érzi, beleesik egy olyan vákumba, aminek nincs alja. És akkor két lehetőség van, vagy kirohan belőle, vagy benne marad, és ha sokáig benne marad, és még többet, mert úgy hiszi, hogy elpusztul, akkor idővel talán, ez követi végig ez a könyv, felfedezi, hogy a függőségen kívül is van élet. Hogy majdnem belepusztult, szinte megsemmisült, és mégsem. De és akkor kezd először ráérezni szabadság ízére, addig nem. Addig semmi hasznot nem húz az elvonókúrából. Egy gyötrelmes időszakon, és ilyen, ezért nagyon fontos lélektelen a gondosilag a fokozatosságnak a megoldása. Na és azt mondja, és hát itt Keresztes János sokat beszél erről, hogy akármilyen függőségtől való szabadulás, a lelki életben nagyon hasonló módon játszódik le. Isten ezt végzi el a sötétség időszakában ugyanis. Méregtelenít. János azt mondja, hogy a rendezetlen sóvágásoktól tisztít meg, szabadít fel. A szabadulás útja úgy, ahogy annak idején éjjel kiment János a szobákon keresztül, az éjjelen át, dombokon eljutott ahhoz a kolostorig, ugyanúgy számunkra is egy éjjeli, sötét utazáson vezet át. Elveszítjük azt, amit eddig megszoktunk. És az elején ez nagyon sötétnek tűnik, mert máshogy nem tudjuk elképzelni a szeretet erejét, mint azokon az élményeken keresztül, közvetve. Ugyanúgy, mint a gyereknek az elválasztása, a növekvő gyereknek az ajándék elmaradása, a függőségbe levének az elvonási tünetek, a veszteség nekünk is fáj. És Isten ennek ellenére nem adja fel. Ő szeretve szeret, és ki akar minket ebből szeretni, vagy bele akar szeretni abban a szeretetbe, amikor feltétel nélkül, önmagunktól való függőség nélkül nézünk a szeretetre is rá. És ezt nem ússzuk meg, így érve János, sötétség nélkül. Isten olyanná akar tenni, aki olyan emberek, akik feltétel nélkül szeretnek. Akik a másikban inkább azt látják, aki szerethető, mint azt, aki szerethet engem. És ezért a saját magunkkal kapcsolatos illúzióinkat lerombolja, a saját magunk indítékaival való kapcsolatainkat kiégeti, és általában szeretettel kapcsolatos illúziónkat, és felszabadít arra, hogy más módon nézzünk magunkra, és másokra, és más módon kezdünk szeretni. Ezért kell átmennünk az éjszakán, hogy megtanuljunk a másik felé úgy fordulni, hogy a másikért forduljunk felé, nem magunkért. Keresztes János szavával, ha elhomályosodni látod törekvő képességedet, ó szellem vezérelte lélek, ha elszáradni, szorongattatni látod vonzalmaidat, ha lelki gyakorlatok elvégzésére tehetségeid képtelenné váltak, ha minden kiszárad, ne keseregj ezen, tartsd szerencsétnek, hiszen önmagadtól így szabadít meg Isten téged. Az éjszaka tehát nem csak a gyötrelemre emlékeztet, hanem a megnyugvásra. És gondoljunk arra, hogy az éjszaka egy csillagos égbolt alatt eltöltött hűvös éjszakán, mezőn töltött órák mit jelenthetnek számunkra, addig, míg várjuk a reggelt. Ezt is jelenti az éjszaka, tágasság, szabadságát. Hadd puskázzak, kérdezzek időt, mert nem látok. Tessék?
3 perc.
Köszönöm. Én két dologgal szeretném befejezni. Az egyik, hát ez a sötét éjszaka, a lélek sötét éjszakája, több szakaszból áll Keresztes János szerint, és itt jönnek be ezek a kifejezések, ha már hallotta valaki, az érzékek éjszakája, meg a szellem éjszakája. Tehát arról beszél János, hogy a szabadságra vezető útnak két külön szakasza van, vagy formája. Az egyik az, amikor Isten a földi kötődésektől szabadít meg, a földi kötődéseket perzseli szét. Amikor megérintette Isten az embert, és az ember átélte, hogy a közvetett szeretettségén kívül valamilyen módon közvetlenül is szeretheti őt Isten, akkor többé nem válik számára kielégítővé az a sok minden, ami előtte kielégítette. És ami korábban meghatározta őt, az, hogy a biztonság, az étel, az emberek dicsérete, a teológiai fogalmakban lehet gyönyörűség, és egy csomó minden áttételes Isten élmény, ami által úgy éreztem, hogy szól az Isten, vagy szeret az Isten, vagy tudom, hol az Isten, vagy ki az Isten, az többé nem elég számára. Tehát tulajdonképpen az éjszaka sokkal inkább a világosság jele ebből a szempontból, mivel tudja, hogy az Isten ez való kapcsolódás, ami korábban kielégítette őt, az már nem kizárólagos, neki az Isten kell, és tudja, hogy Isten, az élő Isten több, mint az a szeretettségi érzés, hogy mikor a zsoltáros felkiált, hogy kiáltottam hozzád, és megszabadítottál engem. Ez egy csodálatos dolog, de ha nem szabadít meg, akkor is létezik az Isten. És egy idő után az ember ráér az arra, hogy az érzékek sötét éjszakáján keresztül, hogy Isten úgy is szerethet, hogy ne vélünk át semmit, de ezt úgy éli meg, hogy nem szereti őt az Isten. Úgy éli meg, hogy nem érez át semmit. Hiszi, de nem érzi. A másik fajta sötétség pedig a szellem, sötét éjszakája, úgy hívja, ezek nehézkes kifejezések, nem is hiszem, hogy nagyon segítő, de itt arra utal Keresztes János, hogy ezután történik a még rosszabb, a legrosszabb. Mármint, bocsánat, ez nem az ő szava. Nagyon érdekes, hogy ő egy nagyon vidám, alacsony ember volt, tehát a sztereotípiáktól nem egy ilyen borongós, magába zúgó, depressziós, negatív ember volt. Isten szeretetébe ágyazva látja az egészet. De ha nem is rossz, ínséges idő, ez a második is, tehát a szellem sötét éjszakára. Ez arról szól, hogy itt az ember nem csak az érzékek általi Isten észlelést veszíti el, hanem az Istentől származó vigasztalást is elveszíti. Azt is elveszíti, ami az Isten vigasztalása, bátorítása, megerősítése, ítélete, ugye ki milyen lelkiségű mozgalomban van, ezt valaki úgy éli át, hogy Isten állandóan megítél és lesújt, másik meg megszabadít, de valamit átél Isten jelenlétéből, és tudja, hogy akkor ott van, de ezek mind eltűnnek, megszűnik a vigasztalás, megszűnik az Isten jelenlétének az érzete, és azelőtt éreztem az ő gyöngétségét, törődését, kedvességét, most nem érzek semmit. Ugye klasszikus példája ennek Kalkuttai Teréz élete, aki azt mondja, több mint két évtizedet élt át így, hogy Isten nem szereti őt. Közben mindenki rajta keresztül azt érte meg, hogy Isten mennyire szereti őket Kalkuttai Terézen keresztül. Minden esetre ez a második sötétség, arról beszél János, Istennek nem a távol léte, jól lehet, mi úgy éljük át, hanem hogy mivel már Istent magát keressük, nem elég az ő bátorítása, vigasztalása sem, és azt mondja, Isten itt úgy kezd minket szeretni, hogy a mi sóvárgásunk, a vágyunk sokkal egyértelműbben közvetlenebb Isten felé forduljon, osztatlanabb legyen. És hát érdekes módon itt tesz készé szeretetre. Itt tesz készé arra, hogy János úgy érvel, hogy az ingyen szeretetet befogadjuk és továbbadjuk. Az utolsó, azt mondtam, kettő dolog, ez az a mit tegyek kérdés, az az utolsó, amit fel szeretnék vetni, és hát most egy-két idézetet, ha érdekel, el lehet itt olvasgatni, de inkább kihagynánk tőle. Jánostól, hogy mit tegyek, mit tegyen az az ember, aki ebben az állapotban találja magát, mert ugye ez a legégetőbb kérdés. Ha ezt teszi Isten, mit tegyek én? Ha tényleg ő teszi, ez tényleg tőle van, akkor hogy álljak hozzá? Tehát ugye egy csomó gyakorlati problémát felmerül, hogyan hozzak döntéseket, ha nincsenek tájékozódási pontjaim, hogyan imádkozzak? Nagyon ajánlom ez a másik, tehát ezt a hármat elolvassátok, utána elkezdhetitek a Keresztes Jánost is olvasni. Kontemplatív ima a Kármelben. Elég rémületes a borítója és meg a címe is. Egyébként nem is erről szól, hanem a lélek sötét éjszakára. De nagyon jó könyv. megdöbb, olyan, mint egy evangélikál ember, nagyon érdekes, nemrég, azt hiszem még ilyen, ez a svéd karmelita, Wilfried Stinissen könyve, ezek most kaphatók. Na tehát, hogy mit tegyünk, ezzel foglalkozik, mit tegyen az ember? Hát kettőt, keresztes Szent János szerint, az egyik az, hogy gyakorolja az elengedést, a másik, hogy figyeljen Istenre. Az egyik egy negatív, a másik egy pozitív cselekedet. A negatív az, hogy gyakorolja az elengedést, hogy ne kössük magunkhoz az életet, ne kössük magunkhoz az érzéseinket, az anyagi világot, egymást, még az Istent sem, hogy engedjük el. Mert hogyha az Isten tényleg olyan, hogy nagyobb, mint mi, és hogy csak kapni lehet, akkor legjobb, ha befogadjuk őt. És elengedjük, üressé tesszük a kezeinket. Csak zárójelbe teszem hozzá, az aszkézis keresztes Szent János számára nem jelentette azt, mint amit a sztereotíp képehez kapcsolt, hogy az egy olyan hegymászás, amin keresztül érdemből teljesítmény centrikusan elérjük az Isten. Isten híváson alakul az egész, Isten munkáján alakul az egész. Ebben mi annyit tehetünk, hogy elengedünk. Tehát az aszkézis ebben a szempontból az elengedés önmagunkkal való leszámolás sokféle útja. Ez az egyik, ez az elengedős befogadó hozzáállás. A pozitív, meg a túloldal, mi az, amit pozitívan tehetünk? Hát annyi, hogy figyelünk Istenre. És ezt nagyon hangsúlyozzák, akik ebben az örökségben vannak, ha következő fél évben elővesszük Lőrinc testvér, például ugye ő is ennek az örökségnek a képviselő, akkor arról van szó, hogy amit mi tehetünk, az az, hogy belekapcsolódunk Isten munkájába. Mi nem hozhatjuk létre Isten munkát, sem magunkban, se egymásban, se a világban. Mi annyit tettünk, hogy belekapcsolódunk ebbe, és a figyelem, az imádó figyelem által lehet. Ennek része persze az engedelmesség is. És ehhez Istent kell ismerni, hogy ő mit munkálkodik, hogy ő ki. Őt nem létrehozni kell, hanem hallgatni rá. Ez a szeretetteljes figyelem, amiről sokan beszélnek a kármelita örökségben. Nagyrészt Avilai Teréz és keresztes János szava nyilván. Tehát ez a második figyelem, ez a szemlélődő imádság, ami úgy lett kategorizálva, sokan nem is használták ezt a kifejezést egyébként a évszázadok során. Maguk kármeliták között se, akik ezt mindig gyakorolták. Tehát nem jó túl definiálni ezt a dolgot. És hát ezt jelzi az ének, amivel kezdtük, ha tiéd az Isten, tiéd már minden. Tehát, hogy az az Isten, akit te nem birtokolhatsz, akkor lesz a tiéd, ha már nem akarsz birtokolni. Akkor tudod birtokolni az Istent, ha feladtod a birtokolást. Más szóval azt is lehetne mondani, hogy fontosabb az Istenhez kötni magadat, mint magadhoz kötni az Istent. Ez nem csak szójáték. Itt arról van szó, hogy egy emberközpontú, a régi ilyen páli kifejezéssel központú világba akarjuk bevonni mi az Istent, meg a világot, meg a hittapasztalatot, meg egymást. Ez egyik modell, a régi. Azt mondja ugye keresztes János, hogy ebből kell kigyógyulni. A megváltás útján ebből hív, emel ki Isten. És a másik kép, a másik pólus, hogy Isten központúan vonjuk be a világot, magunkat is, egymás kapcsolatainkat, munkánkat az életben. Úgyhogy érthető, hogy ez a szeretetteljes figyelem egy életszemléletté alakulhat át, ami a munkánkat, kapcsolatainkat is átjárhatja, akkor, hogyha ez begyakoroltál, ismerőssé válik számunkra. Én ezzel befejezném, és azt kérném, Nusi, hogyha felolvasnád ezt a hogy eljuss minden élvezetre című néhány verszakot. Itt a Kármelhegyi, az úgynevezett Kármelhegyi vázlat, ami egy kis rajzocska lelki életről, azon található négy verszakról van szó, ez keresztes Szent János egy ilyen áttekintő életképnek írt, és arra válaszol tulajdonképpen, hogy mit csináljunk mi. Tehát hogyan pozitívan és negatívan, hogyan cselekedjünk, mit tegyünk és mit ne tegyünk, annak érdekében, hogy az Istennel való egyesülés, ennek a belsőséges kapcsolatnak a valóságára eljussunk. Úgyhogy hallgassátok, hogy talán úgy, hogy azt kérdezzétek meg, hogy hogy szól ez számomra, hogy érint engem. Csak utána beszélgessünk.
Hogy eljuss minden élvezetére, ne keress örömöt semmiben. Hogy eljuss a minden tudására, ne akarj valamit tudni semmiben. hogy eljuss oda, hogy mindent birtokolj, ne akarj birtokolni valamit semmiben. Hogy eljuss oda, hogy minden lehess, ne akarj valamit lenni semmiben. Hogy eljuss oda, amit nem ízlelsz, menj oda, ahol nem ízlelsz. Hogy elérj oda, ahol nem tudsz, menj oda, ahol nem tudsz. Hogy birtokold, amit nem birtokolsz, menj oda, ahol nem birtokolsz. Hogy eljuss oda, ahol nem vagy, menj oda, ahol nem vagy. Amikor valamiben elidőzöl, már nem a mindenben merülsz el. Hogy eljuss mindenben a mindenre, mindenben mindent hagynod kell. És amikor odajutsz, hogy mindened megvan, birtokolod anélkül, hogy birtokolni akarnál. Ebben az ürességben találja meg a lélek a nyugalmát, mert nem ragaszkodva semmihez, semmi nem fárad ki felfelé, és semmi nem nyomja lefelé, mert ő áll alázatának a középpontjában.